Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án. Azon tudom, hova lett itt, vagy 10 perc. Terveim voltak, kávézni akartam, ezt, azt, és közben föl se keltem innen a gépem elől.
Én itt mosolyogtam magamban.
Miért?
Mert ezt előzetesen bejelentetted, és mégsem ott szantál. És akkor kicsit dumálgattunk, de hogy...
Igen, meg kicsit irogattam, meg kicsit levelezgettem, igen, meg kicsit megnéztem ezt, azt, és erre megint itt a meló a nyakunkon.
De hogy azt szoktam meg, hogy termékmegjelenítés, fordulsz le a székről, és sprint, sprint kifelé.
Hát mert ugye van egy távolság is, meg igen, kell főzni, igen. Tehát igyekezni kell, igen. Hát most beragadtam, úgyhogy elnézést előre is, hogyha esetleg akkor kicsit alacsonyabb fordulat számon fog menni a dolog, de elmaradt a kávé.
Ketten kávézunk akkor.
Igen, így van. Az egyik kávézó Ács Gábor lesz.
A másik pedig természetesen Gede Balázs, a különbség csak annyi, hogy nekem ez az első lesz, neked pedig, ha jól számolom, akkor a harmadik.
Második? Otthon nem kávézom, továbbra sem.
Teljesen elhagytad a hajnalit.
Teljesen, igen.
Akkor csak a másik.
Úgyhogy így van. Mondunk egy elérhetőséget, 0636 980 980, ez az SMS, WhatsApp és a Viber számunk is egyben, és azt nézem, hogy az utakról nem írtok se. Appá, hát Krisztián, köszönjük, most küldte egy 2 perccel ezelőtt, jó reggelt, M0-áson a Megyeri híd felé lehet valami pitty-pócs, mert engem a navigáció az M31-esen keresztül az M3-as felé terelt el.
A pitty-pucsot írta át a...
A pitty-pucs az pitty-pócs, a 31-es az olyan volt, hogy az, hogy 30 számmal, és utána egy 1-es.
Aha, azért igen. Az autokorrekt dolgozott
azt rendesen. Azt hiszem, az történt, igen, hogy ezeket kicsit így meg kell fejteni, ezeket az üzeneteket. Aztán uraim, kiáltsuk a világnak, ma reggel nagypapa lettem. Gratulálunk, nagy szeretettel. Örülünk neki, és reméljük, és bízunk benne, hogy mindenki jó egészségben van, és ezt kívánjuk még hosszú időre. Na, viszont dolog van, ahogy azt említettük, a német választásokról fogunk beszélgetni.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Nos, a német választások közelegnek, azt megnézzük, hogy ennek a gazdasági, adójogi és egyéb hatásai hogyan működhetnek, és milyen hatással lehet. Rángerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanács adó partnere, az első szakértőnk, aztán majd Feledi Botondal is beszélgetünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggel, sziasztok!
Na, hát ugye a német gazdaság nincs jó bőrben, ami nagy baj ránk nézve is, mert a legnagyobb kereskedelmi partnerünk itt az EU-ban, és hát egyelőre azt sem látni, hogy majd mitől lesz jó nekik, meg nekünk.
Igazából egy nagyon érdekes helyzetben vagyunk, tehát először is fontos szerintem látni azt, hogy mekkora a német gazdaság, mekkora a probléma. Mi okozta egyébként, mert ez egy előrehozott választás, tehát amiről most beszéltünk, és mert ez egyébként ennek idén ősszel kellett volna történnie, és egy kormányválságba torkolott tavaly az egyik kormánypárti miniszternek, a pénzügyminiszternek, a Lindner úrnak a konkrétan a javaslata, az váltotta ki azt a fajta koalíció felbomlást, ami ide vezetett, hogy kiírták a választásokat, ami egyébként pont gazdaságösztönző csomagot hirdetett, és amin nem tudtak megegyezni az urak. ez aminek a döntő hányad egyébként SZIA volt, de azt kell látni, hogy így, és tehát foglalkozik Németország ezzel. Németország egyébként úgy érzi összességében, hogy vége van egy struktúrának, egy pályának, amit ők hosszú évek óta mentek. Ennek három sarokpontja van. Egyrészt az olcsó orosz energiaárakra épült a német gazdaság, nagyon erős exportra. Ez volt a második, tehát nagyon, nagyon erős volt az export tevékenység. Ezen belül az autó is kiemelkedően magas, ugye erről beszélünk, ezért ez amit mi Magyarországon is érzékelünk. És a harmadik pedig az, hogy alacsonyak voltak a katonai kiadások. Na most ez a háromszög, ez és itt a NATO tagoknak a költéseire gondolunk, tehát az amerikai védelem, vagy úgymond biztonság az így anyagilag mérhető volt. És hát de a világ harmadik legnagyobb gazdaságáról beszélünk, ez azért fontos látni, hogy az első ugye USA, második Kína és harmadik Németország. Tehát a választásnak a tétje úgymond így nézzük, igen nagy, tehát ne temessük a német gazdaságot egyáltalán.
Persze.
Stagnálnak ők most, de ebből biztos vagyok, hogy lesz kiút, sőt úgymond a választásnak is pont ez a felismerése az egyik oka, hogy valamit mindenképpen tenni kéne, tehát itt azért úgymond a hegyek megmozdultak, csak nagyon nehéz a mozgás. A belpolitikai harc mellett még azért azt látni kell, hogy a Trump-féle új elnökség is öntött olajat erre a tűzre, vagy erre a problémára, mert gyakorlatilag ugye ők negyedik legnagyobb amerikai exportőrök, vagy importőrök az USA oldaláról nézve, ami szintén lényeges, mert első Mexikó, második Kína, harmadik Kanada, és utána jön Németország, ugyanezeknek csak a 30%-át teszi ki, de így is exporttöbletes ország, és emiatt az USA is be akarja a vámokat vezetni. Az egyébként két dolog érdekes ennek kapcsán, hogy az USA az áfát azt úgy kezeli, mintha egy ilyen értéknövelő, vagy ilyen, hát olyan rárakódó adót, vámot, ami egy elég erős csúsztatás adójogilag, de itt most úgy látszik, hogy két adójogi rendszer teljesen szemben áll egymással, őnáluk ugyanis nincsen áfa, az Unióban meg van áfa, és az amerikaiak ezt úgy kezelik, hogy minden, ami rárakódik az ára, az gyakorlatilag kvázi vámmal egyenértékű, tehát ezért próbálják terhelni 20%-os áfával, vagy vámmal az Európából érkező termékeket, mondván, hogyha az amerikai termék piacra kerül Európában, akkor azt is 20% átlagos áfa terhelni. Ami a részben nem igaz, mert a vállalkozások ugye visszaigényelhetik, de ez a vitának egyik központi eleme, és ez az EU-t elég erősen ledöbbentette, különösképpen azért, mert egyébként Németország vonzatában még személyi érintettség is van, mert azt azért tudni kell, hogy a Trump nagyapja, a Frederick Trump, aki az első generációs bevándorló volt, Amerikában 1880-ban Bajorországból származik.
Igen.
Tehát a Trump család, az gyakorlatilag nem egy, tehát azt nem mondom, hogy hanyad részben német, de azért kéne, hogy valami még azért a génjében meglegyen erről a környékről, és talán egy kicsit óvatosabban mozogna Németországgal, de ez nem így néz ki. Tehát, na most Németországban az a probléma egyébként költségvetési oldalról, ami az EU-nak jó hír, hogy nekik van egy úgynevezett adósságfékük, amit a 2008-2009-es válságban vezettek be, ami egyébként az állam eladósodását nagyon korlátozza. Tehát tulajdonképpen a német gazdaságban az állam nem nagyon tud, még ha akar sem belépni ebbe a körbe, ami a eurónak, mint valutának jót tesz, de a német gazdaságnak olyan túl sok jót nem hoz, mert gyakorlatilag csak nézni tudnak bizonyos történéseket, emiatt a fék miatt, ez egy alkotmányos szabály, és ezt nem nagyon tudják átlépni. Egyébként a Lindner ezt szerette volna valamilyen szintén módosítani, aki a koalícióban, ugye az FDP oldalról a gazdasági miniszter volt, és hát ez is a csomagjának része volt az SZIA mellett, hogy élénkítsék. Szóval ez egy komplex történet, viszont ami érdekes, hogy ebben a kiindulási helyzetben, tehát hogy valamit mindenképpen a gazdaságnak változnia kell strukturálisan, ebben egyébként a választás során a gazdaság nem nagyon kerül közvetlen vagy az adórendszer témába. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, egy adórendszeri, tehát egy költségvetési probléma okozta az előrehozott választásokat, de valójában, ha megnézzük, hogy mik a fő probléma területek, amikkel a választók elé állnak most a pártok, azok nem feltétlenül adójogi problémák. Tehát itt, ami ugye elsőre előjön, az a bürokrácia, tehát amit úgy meglátszik, hogy a problémakörömmel foglalkozni akarnak, a német bürokrácia, ami tényleg versenyhátrány, ezek különböző engedélyeztetések, különböző, tehát a német bürokráciát azért nem kell talán bemutatni, egyébként az osztrák és a magyar is részben ezt a struktúrát követi. A második ilyen téma pont ez az adósságfék, ami ilyen választási probléma. A harmadik, ami egyértelműen adójogi téma már, de csak ilyen közvetetten is az SZIA-t érinti, az a munkajövedelmezősége, tehát azt, hogy a munkavérből származó jövedelmek versus munkanélküli segélyek például nagyon kicsi az eltérés, tehát 2000 euróig nem nagyon van, tehát 2000 euró bérnél nagyon nehéz megtakarítani, ezt mutatják a német statisztikák, és ez bizony a segélyezés, tehát a munkavállás nem annyira ösztönzi. Nyugdíjrendszerük is, ugye az előregedő társadalom miatt egy probléma előtt van, a klímavédelem az egy örök probléma, ugye gondoljuk csak itt az atomerővek leállítása, újraindítása, mi lesz itt egyáltalán, tehát ez egy nagyon komoly gond, a zöldek egy egészen más gazdaságpolitikát szeretnének, ami szintén nem egy egyszerű dolog, és hát a hatodik főpont az az Európához való viszonyuk, tehát körülbelül ezek közül mozog a témák, ezek a fő témák. Most amit érdekes, az az, hogy ha megnézzük a CDU-t, amelyik ugye nem, tehát akik most nincsenek hatalmon, tehát a CDU hosszú évvel Merkel után elvesztette a választásokat, és így került ez az SPD, tehát a baloldali SPD és a gyakorlatilag az FDP, illetve a zöldek kormányra, és ez a koalíció ott most fel, de ezen belül a CDU, akinek a Merz úr a vezetője, szeretne egy ilyen politikaváltozást, de nem a gazdaságról beszél, tehát ő gazdasági reformokról és változásokról beszél. Sokan azt mondják egyébként, hogy a reformok itt már nem nagyon elegendőek ebbe a témakörbe, hanem itt most már tényleg elég komoly struktúraváltás kell, és egyébként érdekes módon nem nagyon beszél senki költségcsökkentésről, tehát ezt, amit korábban beszéltünk, ez a Milei-féle argentin felfogás, azért itt még nem.
Láncfűrészelés, az most itt nem nincs napirenden.
Itt beszélnek biztonságról, klímavédelemről, migrációról, ugye a migráció top témája ennek az egész választásnak, főleg a egyre növekvő számú merényletekkel, szóval ez egy baromi érdekes téma, de úgy néz ki, a CDU nagy gazdasági reformot úgy összességében nem hirdet, a téma fönn van, de igazából nem látszik, hogy mi ebben a teljesen egyértelmű, nyilván adócsökkentés való, de azért nagyon óvatosnak kell lenniük pont emiatt az adósságfék miatt. Az AfD az egy eléggé, ugye alternatív Deutschland, ez egy jobboldali pártnak nevezik, ugye őnek az ő vezetőjük járt a Lisszweiler-Mutzernel itt Magyarországon is. Ők egyébként szintén adócsökkentéseket ígérnek, de emellett egyébként sokkal erősebb migrációpolitikát, kitoloncolást és EU kilépést is. Tehát ők azért ezt a irányvonalat elég komolyan lépik. Az SPD, a baloldali párt, igazából biztonságra, szociálpolitikára, és hát ők is a gazdaságpolitikát érintik, de azért én megmondom, hogy így belenéztem, annak ellenére nem találtam, hogy így ilyen nagy programokat, de hát nyilván végig kéne olvasni, ami több száz oldal lenne, de az SPD-se, mint regnáló párt, nem kápráztatott el senkit óriási gazdaságpolitikai lépésekkel. Aki érdekes az, hogy olyan baloldali kelet-német területekről származó kisebb pártok, mint a Bündnisvara, Wagenknecht, ez a BSV, szintén egy EU-s csökkentést szeretne, tehát Németország részét ebből kivenni, a ukrán fegyverszállítások leállítását, szóval, és itt rengeteg ilyen téma van. Az FDP az egyetlen, a szabaddemokraták, akik itt valamilyen szinten súlypontilag a gazdaság irányába mennek, és egy modern államot képzelnének el, de az FDP sajnos a méretéből lényegében eredően sokkal kisebb párt. És gyakorlatilag akik még hátra vannak, azok a baloldaliak igazából, azok ilyen klasszikus baloldali programokat hirdetnek. Na most ez alapján látva, itt nagyon úgy néz ki, hogy a téma nem a gazdaság, annak ellenére, hogy Németország gazdaságilag bajban van, de nem a gazdaságon fog eldőlni.
Tehát de az lehet, hogy a politikusok nem is tudják, hogy mi a recept. Tehát te is azt mondod, hogy mély és strukturális változások kellenek, azt ugye rövid távon így a választásokon nem szeretik bedobálni, mert az sokáig tart, meg az ilyen nagyon messze mutató valami. Tehát a rövid távút meg lehet, hogy nem is tudják, és nem is tudnak ilyen programot felmutatni.
Hát ez az a gond, ugye, hogy egy lenne, amit talán érdő az FDP mondta, hogy költségcsökkentés lenne itt is a megoldás, ételeket nem vehet föl, és azt ugye egyik sem meri bevállalni, mert itt most ugye ígérgetni kéne, és adókedvezményeket, adóelengedés kéne, és azért az azért nehéz, mert Németországban a legnagyobb adóbevétel, tehát közel 35%-os az SZIA, tehát az egy nagyon-nagyon komoly, az áfájuk az is körülbelül a 30% körül, de ez a két adó adja a legnagyobb, tehát ha itt a fogyasztás nem indul meg, amit látunk, hogy azért az nem nagyon erősödött az elmúlt években, viszont és az adóba kedvezményeket adnak, az olyan lukat ut a költségvetésbe, hogy azt csak kiadáscsökkentéssel tudnák finanszírozni. Na most,
ráadásul ott az az adósságplafon, amit említesz, tehát ugye hogy nagyon az a mozgástér, hogy a bevételeit hát, növelje, az meg lesz szűkül, tehát igen, ez nem ugye, egy jó recept.
Hát nem, és ugye pont az a dolognak a lényege, hogyha az adósság plafonhoz hozzányúlnak, akkor azt az euró az árfolyamában azonnal meg fog érezni. Tehát innentől kezdve Németország szerepe kiemelt. Ez egy nagyon fontos választás lesz. Én úgy gondolom, hogy a gazdasági programok, csomagok, azok később fognak részleteiben előjönni. Nem ezzel szórakoztatják most a köznépet, mert a szavazókat elsődlegesen tényleg ezek a belső komfort témák érdeklik. Ezt majd Botond jobban átlátja, de én úgy látom, hogy a migrációval rettenetesen el vannak foglalva, és egy csomó ehhez kapcsolódó témával, de valójában meg az adócsökkentés is napirenden van, de hogy fogják megcsinálni, a jó ég tudja. Tehát én úgy látom, hogy ez a választás egy nagyon feszült választás, maga az időpontja is feszült, mert előrehozott választás, tehát ez tavaly télen derült ki, hogy ez az egész koalíció felbomlik, és hát mindenki próbál most úgymond népszerűbb témákkal jönni, ami nem megy. Egyébként Németország adórendszere összességében, hogyha végre lássuk, hogy mi hol mozog, nem olyan nagyon-nagyon messze van a valóságtól, tehát vagy az átlagoktól, ők egy magas adókulcsú ország, de az áfájuk a 19%, a társadalmi 15%, tehát az nem olyan rossz, de ez csak a költségvetésnek 5%-a, tehát egy viszonylag alacsony összeg. Az SZIA-jük 45%-ig megy, de nem ezt piszkálnák, hanem inkább ennek az megoszlását. Tehát a sávokat tologatnák, hogy a középréteg jobban tudjon élni, többet tudjon megtakarítani és fogyasztani. És egyébként rengeteg kisadójuk van, tehát ami majd 20-25%-át teszi ki, ebbe van nekik iparűzési adójuk, és itt tovább van ilyen szolidaritási adójuk, tehát járműadó, energiaadó, és itt tovább, szóval mindenféle dolog van, ami miatt nehéz. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes időpontban nézzük ezt az országot. Most vasárnap lesz, tehát 23-án lesz a választás, ezért vettük előre ezt a témát. Én úgy gondolom, hogy az adósság küszöm az biztos, hogy egy probléma, de a gazdasággal mindenki foglalkozik. Csak úgy, ahogy te is mondod, nincs egyértelmű recept rá, hogy ki mit akar konkrétan csinálni, de szerintem az egyetlen egy észszerű megoldás, amit meg nem mernek kimondani, hogy költségeket kell csökkenteni, de abban meg nem mondhatják, hogy kevesebb nyugdíjat akarnak fizetni, hanem akkor valószínűleg hivatalokat kéne bezárni, és akkor meg kell találniuk nekik is az Elon Muskjukat, aki ezt elvégzi, és beleáll abba a teljesen rossz vagy régi struktúrába, állami struktúrába, ami Németországban megvan a bürokratizmusra. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, szerintem az igazi magas döntések azok ezután fognak következni. Én kíváncsian várom, hogy ki fogja ezt a választást nyerni, de egy biztos azért azt látom, hogy a progresszív gondolkodás azért kezd azért előjönni. Tehát itt AfD-től kezdve, akik aztán elég vadakat is mondanak, de az FDP-n keresztül is, tehát a szabaddemokratákon keresztül is. Én azért azt gondolom, hogy a nagy pártuk is, a CDU és az SPD is be fog ebben mozdulni, és akkor ha adócsökkentés nem is, de költségvetési kiadás csökkentés, az valószínűleg is átcsoportosítás biztos, hogy várható lesz, hogy Németország megint versenyképes legyen.
Oké, Zoli, így van. Nagyon szépen köszönjük. Igen, ha a következő blogban hívjuk Botondot, és hát megnézzük egy kis esélylatolgatást, hogy ki hogy nyerheti talán. Neked is, Zoli, köszönjük szépen.
Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk Németországról, és közben, tudnám, hogy hol van, kiderült, hogy mi történt, és miért küldte kerülőre a kedves hallgatót a GPS. Azt mondja, hogy az M0-ás autóúton Csömör előtt van egy ötös baleset, azért van nagy dugó a Magyari híd irányába. Köszönjük szépen, és egy másik oldalról pedig jó reggelt, egy M7 találkozásánál ráfutásos baleset, hosszú sor alakult, már az érdi lehajtónál a vége. Ezek a friss útinformációk, és hát ahogy említettük, ugye a következő blokk után folytatjuk az adóvilágot Feledi Botonnal.
Addig is jó német muzsika.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Na, kérem szépen, megyünk tovább akkor a német választás hétvégén.
Te is meglepődtél, milyen babérokat lehet aratni ezzel a Rammstein-nel, ugye?
Ez többenetes.
Elképesztő népszerű hét. Nagyon. Mi hallgatóink
igen,
körében
igen,
is.
Igen. Többen vagy volt hallgató, aki például úgy járt, hogy az apot kétszer megnézte, hogy nem ugrott-e, vagy nem váltott-e csatornát, igen, esetleg igen, nem ment arrébb.
Ezek a legviccesebbek.
Bár az akik... az előbbinél is volt a Scorpionsnál, aki rászólt a feleségére, hogy tekerje vissza a káféra, és ne a Sláger rádiót hallgass. Szóval voltak itt bonyodalmak. Igen,
egyik igen, se okozta. Gyakran csendül fel nálunk, ez kétségkívül.
Igen. Na, de térjünk vissza a németekre, választás lesz, méghozzá előrehozott, ugye Gerendi Zolival megbeszéltük azokat a gazdasági háttereket, mögöttes helyzetet, amivel nekifutnak most a németek. Most megnézzük, hát egy picit ilyen esélylatolgatást, hogy egyáltalán milyen pártok, hogy miképpen esélyesek, hogy áll a kancellárválasztás, ott mi történik, vagy a kancellárjelöltek közötti verseny, és minden egyebet, amiről erről tudni lehet, úgyhogy dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Mik most a legfrissebb hírek, mit tudunk a felmérésekről, ki hogy áll, igen, és mert... milyen koalíciók jöhetnek létre, vagy milyen permutációk alakulhatnak, mert hogy azért ez sem tűnik egyszerűnek, főleg úgy, hogy az egyik nagy esélyes AfD-t például senki nem szeretné az oldalán látni, ahogy igen, én olvastam, tehát...
Most akkor szóba állnak vele, beveszik, igen, nem veszik, ez most a legfontosabb kérdés, ebbe szól
vagy egy
bele,
kényszerházasság, ugye? Csak összejöhet.
Kezdjük onnan, hogy akkor a CSU biztos, hogy nyer-e, illetve ez a 30% az megvan-e még, vagy hát, ahogy Vörös Vince bácsi mondta annak idején, a csú párt, igen, az biztos, hogy az élen végeze.
Na, a csút még nem is hallottam, de nagyon jó. Tehát a CDU-CSU még vezeti teljesen egyértelműen a közvélemény kutatásokat, és igazából Merznek, tehát a pártvezetőnek az a két hete bemutatott kis trükkje, hogy egy menekült és migráció ellenes törvényjavaslatot bedobott a parlament elé, az miközben óriási vihart vert föl, mert az AfD is volt olyan rész, amire szavazott, igennel szavazott, ennek ellenére sikerült ezzel megállítani a apró népszerűségvesztést, ami már hetek óta tartott. Tehát ez volt a legutóbbi manóverezése még Merzéknek, és ugye most vagyunk túl a négyfős tévévitán, tehát egy nagyon kemény vita volt, Ukrajna kapcsán még a műsorvezetők is úgy döntöttek, hogy akkor inkább tovább lépnek, és hagyják is ezt, mert Alice Weidel Orbán Viktor látogatása után úgy tűnik, hogy már tényleg gyakorlatilag viktorosan fogalmazta meg azt, hogy itt a békét lehet választani, és azt, hogy megküldjenek német katonákat, és ez csak az ő pártja képviseli, míg a többiek ugye nekiestek, hogy hát ez pontosan nem így van, és Németország nem semleges ebben a konfliktusban. Úgyhogy meglátjuk, hogy ennek a vitának milyen következményei lesznek. Erre azért várhatóan rárepül majd a sajtó, és tovább fogják élezni, és ne felejtsük el, hogy az Optimus újságírók is keményen dolgoznak az AFD-n, úgyhogy múlt héten is megjelent cikkecske ezzel kapcsolatban. Tehát itt most tényleg a kampány hajrának az a két hete van, amikor, hát nem két hete, most már csak 10 napja, amikor kőkeményen fognak érkezni az impulzusok, beleértve azt, hogy Münchenben ugye múlt szerdán újabb gázolásos merénylet volt, autóval a tömegbe hajtottak, és pont most arra sajnos meghalt az egyik áldozat és gyermeke, egy 37 éves édesanyja és a 2 éves lánya a kórházban a sérülése következtében. Ezek mind befolyásolni fogják a választási tematizálást és a kampányt, úgyhogy még változhatnak a dolgok. Ami a koalícióknak a sokszínűségét illeti, ugye a német rendszer egy nagyon furcsa rendszer magyar szemmel nézve, mert nincsen fix száma annak, hogy pontosan hány képviselő kerül be. Tehát a Bundestagnak mindig más a létszáma, ez különböző kompenzációs szabályok miatt van így, és ezért rengeteget számít, hogy végül kik jutnak be. Tehát mások lesznek a végső számok, hogyha mondjuk 5 párt jut be, mintha 4 vagy 3. Tehát ezek miatt nagyon-nagyon izgalmas a koalíciós lapolgatás, viszont eléggé kiszámíthatatlan, hogy végső soron hogy fog ez kinézni. Ugye, alapvetően arra számít a német szaksajtó, hogy létre tud jönni egy CDU-SPD, tehát egy fekete-vörös, egy konzervatív vagy kereszténydemokrata-szocialista koalíció. Ugye, ilyet már láttunk jó párat, ha technikailag és számtanilag ki is jön, politikailag ez nem lesz egy sokkal könnyebb házasság, mint ami most meg se tudott születni Ausztriában. Ugye ott is ezzel kísérleteztek, nem is sikerült. Van arra is bőven esély, hogy a szocialisták adott esetben annyira gyengén szerepelnek, hogy még velük sem jön ki a többség, és ebben az esetben ugye a harmadik koalíció szeret kell behúzni.
Az FDP lehet, hogy nem kerül be, ugye? Tehát ők nem tudom, lehet-e számolni.
Itt jön az összes kérdés, hogy bekerülnek-e a szabaddemokraták, ők is nagyon a küszöb körül vannak, igazából hiba határon belül. Ugye itt van a nagy kérdés, hogy esetleg visszajött az egykori utód, kommunista utód párt Linke, tehát a baloldali párt, akik az egyetlen most már promigráns, és emiatt ugye a hipster szavazatok egy részével visszaküzdötték magukat az 5% köré, pedig őket tényleg egy éve legalább már parlamenten kívülre mérték, és ugye itt van még a zöldek kérdése, és hogy a Wagenknecht véletlen bejut-e, tehát van tényleg az a mennyiségű kis párt, aki meg tudja változtatni a mérleg nyelvét egy ilyen koalíciós egyezkedés esetén. A CDU-sok még azt is el tudták volna képzelni, hogy csak a zöldekkel csinálnak koalíciót, erre azért valószínű, hogy a zöldek eredménye nem lesz elegendő, és ugye látjuk azt is, hogy az orosz provokáció, ugye amikor itt mennyire masszívan a zöldek ellen és az ő lejáratásuk ellen irányul. Ugye volt ez a trükk, amikor interneten keresztül különböző Telegram csatornákon lehetett 100 euróért feliratkozni, hogy te szívesen fúj spúrhabot a szomszéd autó kipufogójába, ha ezt lefilmezed és odaragasztod egy zöld matricát, tehát a zöldekre fogod, akkor ezért az oroszok orosz szolgálatot fizettek a német huligánoknak darabonként 100 eurót. Azért ez egy elég kemény provokáció.
Igen.
Nem tudom, Várkonyi Gábor mit szólt hozzá. Minden esetre mutatja azt, és ez csak egy a nagyon sok közül. Tehát eközben a Doppelganger nevű online banda az másolja szorgosan a német fő oldalakat, hogy készen legyen pont erre a 2 hétre, hogy majd fogunk itt álhíreket látni. Tehát nagyon-nagyon keményen készülnek, és tényleg érkeznek az oroszok, az öldekre is rászálltak. Ugye az FDP, aki kihúzta az előző koalíciónál a konnektorból a dugót, ezzel nem tudta visszahozni a népszerűségét, és most se látszik azt, hogy igazából egy meglehetősen fiskálisan hasonló politikát képviselő CDU-nál ezt sikerült neki a saját választóival elhitetni, és egy nagyon kétesélyes. És hát akkor ugye itt vannak a baloldali pártok, akik meg küzdenek a bejutásért az SPD-től balra. Úgyhogy tényleg izgalmas lesz a mostanos 3 nap azzal kapcsolatban, hogy végül kikjük meg be a parlamentben.
Az végül eldőlt, hogy akkor az AFD karanténban tartása ügyben mindenki végül összezárt, mert azért volt egy kis néhány nap, amikor úgy tűnt, hogy ez fölpuhult, és mégsem ez lesz a végkifejlet. Tehát, hogy ebben azért a nagy pártok most ismét egyetértenek?
Alapvetően ez a tűzfalazás még tart, tehát minden híresztelés ellenére úgy látszik, hogy mert sem akarja bedobni a választások előtt, hogy ő neki állna tárgyalni, de ne felejtsük el, az ő FAP is így indult el, aztán mégiscsak Ausztriában neki álltak tárgyalni az FP-vel, mondjuk ott ennek már nagy története van. Itt Németországban ez egy sokkal magasabb tűzfal, tehát ha úgy tetszik, akkor itt ezt lehet értelmezni, és mert egyébként, amikor rávette az AfD-t és a szélsőbalos Záravágyinknechtéket, hogy megszavazzák az immigrációs javaslatát, abban azért elrejtett jó pár olyan pontot, amiben benne volt, hogy hát Oroszország agresszor, hogy Ukrajna szuverenitása fontos, hogy a migráció az persze veszélyes, de egyébként a oroszok vagy fehér oroszok ezt Európa ellen is fordítják a keleti határokon, tehát rengeteg olyan dolog benne volt, amitől azért ez messze nem egy olyan fekete-fehér történet, hogy elfogadta az AfD agendáját. Egyáltalán nem így nézett ki ez a részletekben, ez egy nagy politikai trükközés volt, csak kicsit a kommunikációt elrontotta a CDU, és ezért valósult el neki. A másik, aminek nem tudjuk a következményét, az pedig J.D. Vance amerikai alelnöknek a müncheni beszéde. Ugye a nemzetközi sajtó európai része most ettől hangos, mondhatni, hogy krokodilkönnyek soroznak mindenütt, mert tényleg az történt, hogy J.D. Vance ideutazott, és ahelyett, hogy elmondta volna, hogy Ukrajna kapcsán, hogy számít az európaiakra, azt mondta el, hogy ez micsoda tökéletlen demokráciák vannak ezen a kontinensen, ahol a szélső jobbos pártokkal nem állnak szóba. Tehát nagyon konkrétan le is ült ugye Alice Weidel-lel, vagy több német vezetővel, de nem ült le külön a Scholz-tal. Tehát egy abszolút Elon Musk-i folytatását láthattuk annak a legitimációs kísérletnek, ami az AfD melletti kiállást jelenti. Úgyhogy hogy ez mit jelent aztán a német szavazók szemében, hogy van-e olyan szavazó, aki fontolgatta, hogy az AfD-re búzva a voksár, de a J.D. Vance-nek is sok, hát szerintem ez nem egy óriási réteg.
És a másik irány, aki viszont Elon Musk rajongó, és eddig úgy gondolta volna, hogy karantén az karantén, de hát ha már a Musk is azt mondja, akkor lehet, hogy mégsem eszik olyan forrónak eset.
Így van. És ugye az AfD, tehát erről Tehet Péterrel beszélgettünk jókat, nagyon-nagyon sok színű. Tehát alapvetően ugye egy euróellenes pártból létrejött entitástól beszélünk, aminek ugye két vezetője van, ebből az egyik ugye az Alice Weidel, aki itt járt Magyarországon, de tehát mégiscsak egy meleg kapcsolatban neveli két örökbefogadott gyermekét egy sri lankai rendezővel, tehát hogy
Svájcban élve.
Igen. Úgyhogy ha ezt veszük, több frakciója van, vagy több belső platformja is van az AfD-nek, tehát ez azért amellett, hogy megvan az a kőkemény valódi neonáci elszólások és az Alice für Deutschland énekeltetés és allegóriák a náci múltra, vannak ott kiábrándult CDU-sok és sok minden más is, tehát hogy ez most egy protestpárt, tehát tényleg úgy kell elképzelni, mint a volt vezérkari főnöktől a református lelkészig tartó Tisza pártot. Szóval, hogy ez egy nagyon, nagyon széles platform, amit alapvetően a mainstream elleni protest tart össze, és ez a szavazótábor most egy növekvő tábor, viszont az a kockázata megvan, hogy ezt nagyon nehéz lenne összetartani, pláne letárgyalni egy koalíciós szerződést, vagy nem tartományonként mást és mást mondani. Úgyhogy, tehát ez egy izgalmas felállás lenne akkor is, ha valaki be akarná venni az AfD-t, és azért az előérzetem az az, hogyha ebben a körben most nem is, tehát nem most februárban, de bőven benne van az most az európai történelemben, hogy fogunk látni AfD-seket még kormányzati pozíció környékén, vagy olyan koalícióban, ahol külső támogatók, vagy más módon már tevékenyen részt vesznek, nincs Lidországban ez történik.
Ez lett volna a következő kérdés, tehát eléggé elkerülhetetlennek tűnik, hogyha ők az anti-establishment és ez az irány egyértelmű, az elégedetlenség, az elégedetlenek nagy része is náluk csapódik le, akkor ez olyan kikerülhetetlennek tűnik.
Hát most ebbe az irányba megy a dolog, és nem látni azt az erőt, ami meg tudja fordítani. Tehát Friedrich Merz egy egyébként idős, ugye ő azért többször bukta a párt kancellárjelöltségét, és végül ideiglenes kancellárként, vagy pártvezetőből lett kancellárjelölt. Eljötte ugye a BlackRock Germany-nek volt a vezetője, amikor összeveszett Merkel-el is visszavonult a piacra dolgozni. Tehát egy nagyon-nagyon más típusú jobboldalt képzel el, de azért azt nem lehet mondani, hogy a megújításán dolgozik. és az SPD-nek a megújítási kísérleteit meglátjuk, hogy hát folyamatosan hambába halt, tehát még Scholzot sem merték levenni, pedig Pistorius, a saját védelmi minisztere, népszerűbb volt abban a pillanatban. Tehát minden amellett szólt volna, hogy elvigyék, de ugye Ukrajna miatt a párt nagyobb része nem mert, még mindig rengeteg az orosz barát, vagy ahogy Németország mondják, a Putyin testvér az SPD-ben. Tehát így nem olyan látni a fiatalokat, és a zöldeknél pedig ugye ez a radikalizmus, néha meg is van, néha rájuk is vetítik, de a lényeg az az, hogy nem tudtak végre a hármas koalícióba olyat felmutatni, ami kiemelte volna őket, vagy visszalopta volna őket egy masszív kétszámjegyű népszerűségbe. Viszont ők voltak az egyetlenek, akik nem veszítettek jelentősen, hogy az FDP lehet, hogy kiesik, a szocialisták is nagyon komoly veszteségeket szenvedtek el. Tehát a zöldek így rétegpártként tartják magukat, de ez ugye arra kevés, hogy kancellárt legyenek.
Világos. Oké, Botond, hát nagyon szépen köszönjük, hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az eredmény, illetve hát még az utolsó héten mikor előtt a kampányban Németországban.
Bocsánat, egy hét, igen, már itt a napokban mondva vagyok, tehát nem 10 nap, persze,
most már
eredményvárót, és ehhez képest itt számomra nagyon rossz nap csináljunk eredményvárót, jó? Oké, persze, most vasárnap.
Nagyon szépen köszönjük, meglátjuk, hogy mi lesz ebből, nem sokára megtudjuk. Köszi szépen még egyszer, szép napot kívánunk.
Köszönöm, jó tulkolást a hallgatóknak, sziasztok.
Dr. Feldi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, még mindig Németországról, és az előrehozott választásokról, ami most vasárnap lesz, úgyhogy jövő hét elején már látszódnak eredmények.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Lehet, hogy Michael Jordanen átsiklottunk reggel a kosárlabdázón születésnapján.
Én néztem, de aztán lehet, hogy rád vártam, aztán egymásra vártunk.
Lehet, és igen, és a listában a rákövetkező Huang Zhenxun-nel foglalkoztunk, úgyhogy most elővesszük Michael Jordant, és egy mondását fogjuk citálni, így hangzik. A tehetség nyeri a meccseket, de a csapatmunka és az intelligencia nyeri a bajnokságot.
Hát alapvetően. Lehet benne valami, de hát ezt ő nyilván sokkal jobban tudja. Na jó, ennyit ebben az órában, most még egy újabb kiváló német muzsikával.
Fú, ringatózunk
el a hírekig, és utána jövünk is természetesen vissza a Maci rovattal.
Jó, de az nem megy végig.
Hát nem fog tudni végigmenni, talán egyre fénig
eljöttünk. De hát nem magnózni jöttünk,
ugye? Így van, ez nem a poptarisztja magnósoknak.